megkapták és vették a Szentlélek ajándékát. Amint tudjuk, a Szent Háromság Isten harmadik személye, a Szentlélek Isten. A neve is jelzi, hogy az emberi szem számára közvetlenül láthatatlan isteni személlyel van dolgunk. Ugyanakkor hatalmas jelenlétének és dicsőséges munkálkodásának számos érzékelhető jele van. Például olvastuk az ígében, hogy amikor megérkezett a tanítványokhoz, pünkös ünnepén szélzúgás hallatszott, kis láng nyelvecskék jelentek meg a tanítványok előtt, majd föléjük szálltak azok, elkezdtek nyelveken szólni, azaz olyan nyelveken kezdtek beszélni, amiket nem tanultak, és mindeközben lelkileg megerősödtek, felbátorodtak, úgyhogy Jézus Krisztusról ott Jeruzsálemben, ahol Jézus néhány nappal azelőtt megfeszítették, bátran bizonyságot tettek, és az ő belé vetett hitre szólították fel az embereket. Ezekből a tapasztalati dolgokból egyértelmű volt a számukra, hogy a mennybe ment és megdicsőített názáreti Jézus az ő ígérete szerint megkeresztelte őket a Szentlélekkel, és általa szoros belső szívbeli közösségre lépett mindnyájukkal, külön-külön. Nos, az imént másodszor felolvasott ige szakaszban Pál apostolékkal találkozunk. Pállal, Silással, Timóteussal és valószínűleg Lukáccsal, aki az egész történetet leírja. Ők négyen a második missziói úton járnak, mint az Úr lelke, olvassuk a kicsit korábban, átirányítja őket egy olyan területre, ami addig eszükbe se jutott, nevezetesen Európába. Hajóra szállnak, és Troászból, Szamotrakén, Neapoliszon át Filippibe érkeznek, Makedónia tartomány legjelentősebb kolónia városába. A misszionáriusok a városba megérkezve, addigi szokásuknak megfelelően keresték a zsinagógát, hogy ott először a helybéli zsidóknak hirdessék, hogy Jézus a megígért messiás. Jézus a Krisztus. Beteljesedtek a régi proféciák, eljött a messiás, higgyenek benne, kövessék őt, és úgy éljenek, ahogy ő mutatja nekik. Hát hiába keresték Filippibe a zsinagógát, mert ott nem volt zsinagóga. Úgy látszik aztán, hogy az apostolok más alkalmas helyet se találtak arra, hogy Jézus Krisztusról ott beszélhetnének. Azért addig-addig nyomoztak, amíg megtudták, hogy a városon kívül, egy szombatnapi járóföldön belül van egy imahely, egy imádságra kijelölt hely, kis folyó partján van, ahol a zsidók össze szoktak jönni szombatonként imádkozni. Hát Pálégnak több se kellett, fölkeresték a kis csoportot, de ott csak asszonyokat találtak. Asszonyokat találtak. Valószínűleg azért csak asszonyokat, mert abban a városban, Filippiben, ami egy római kolónia volt, tehát ilyen obsítos katonákat vittek oda elsősorban, hát ott nem sok zsidó férfiú élhetett. És ha élt is néhány, azok valószínűleg nem annyira gyakorolták a hitüket, ahogy ma szoktuk mondani. Ugyanakkor voltak ott bizonyos hithű zsidó asszonyok, akiknek valószínűleg a férjeik pogányok lehettek, bár ezt sem lehet pontosan kiolvasni a szövegből, de így találgatnak a magyarázók. A pogány férjeiket otthon hagyva, ők azért kimentek az imádságra kijelölt helyre, oda a folyópartjára, ahol még a lévitai mosakodásokat is elvégezhették ők, és ott néhányan összegyülekezve imádkoztak az Úrhoz, és megünnepelték a szombatnapot. Voltak ott velük nyilván barátnőik, akik szomszédaik, olyan pogányok, akik időközben zsidó hitre tértek. Most megtalálja ezt a kis asszonycsoportot Pál apostol és munkatársai, és ott a Gangas, vagy Gangites partján, ez a kis folyócskának a neve, ott tartja meg az első európai keresztény istentiszteletet az apostol. Ott találkoznak ebben a kis csoportban a lídiai Tiatírából származó, minden jel szerint pogány családból származó bíboráros asszonnyal, akit országáról Lídiának hívnak. Lídia azt jelenti magyarul, hogy lídiai nő. Nos, ez az asszony valószínűleg egy tehetősebb özvegy volt, akinek akkor a háza lehetett, hogy Pált és három munkatársát, és még ráadásul a saját háznépét is kényelmesen elszállásolhatta. És most azért emelem ki őt ebből a történetből, mert a Lukács is őt emeli ki, és azért is emelem ki, mert az ő életében, ennek a Lídiának az életében a Szentléleknek a munkálkodása nagyon is látható. Olyan jelek vannak az életében, olyan gyakorlati, hétköznapi jelek, amik azt mutatják, hogy ő benne bizony a Szentlélek munkálkodik. Most ezeket a jeleket vegyük röviden szemügyre azért, mert mondtam korábban, hogy a Szentlélek Isten nem lehet látni, de a jelenlétének jelei vannak. Lídia szívében munkálkodik, és ennek jelei vannak. A jelekből látjuk, hogy jelen van a Szentlélek. Nézzük ezeket a jeleket röviden. Először is azt olvassuk erről a Lídiáról, hogy féli vala az Istent. Nos, az ember eredendően egyik ember sem féli Istent. Sőt, lázadunk az Isten ellen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek ellen. Bizony, ilyen szívvel született Lídia is, és Isten lelkének már az a munkája ő benne, hogy ebből a lázadó, Isten ellenes pogány szívből egy istenfélő szívet formált. Istenfélővé tette Lídiát. Valószínűleg úgy történhetett, hogy ez a Lídia találkozott zsidó misszionáriusokkal, ugyanis azok ott jöttek, mentek a görög-római világban, mert Jézus is beszélt róla, hogy megkerültek az egész világot, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek. Valóban volt egy ilyen zsidó misszió, jöttek, mentek a zsidók az akkori világban is, és igyekeztek az ő hitüknek megnyerni a pogányok közül. Valószínűleg Lídia is találkozhatott ilyen emberekkel, és hallott az Ótestamentum alapján Istenről. És miközben hallgatta ezeket az ótestamentumi tanításokat a zsidó misszionáriusoktól, a Szentlélek azok által, az ótestamentumi igék által kezdett munkálkodni az ő szívébe, lelkében, és a pogány asszonyból egy istenfélő asszonyt formált. Ez azt jelenti, hogy Lídia számára egyszer csak nem volt már kérdés, hogy az az Isten, akiről az Ótestamentum könyvei beszélnek, létezik-e egyáltalán. Létezik. Nem volt kérdés a számára egyszeriben, hogy ez az Isten a leghatalmasabb személy a mindenségben. Hogy így igazságos, szeretetteljes, szentséges, hatalmas személy. Valahogyan olyan természetessé vált a számára, hogy ezt az Istent, ezt félnem kell. Ezt más szóval, mai szóval tisztelnem, sőt szeretnem kell. És alázatosan kell hozzá közelednem, törekedve arra, hogy ne bántsam meg. Sőt, igyekeznem kell valahogy a kedvébe járni. Isten félővé lett ez az asszony. Isten félelme abban is megnyilvánult, hogy szombatnaponként elment a megvetett zsidóknak, mert a zsidókat már akkoriban is elég sokan megvetették, különösen a rómaiak közül, megvetett közösségbe, egy megvetett vallási társaságba ő kimegy egy tehetős üzletasszonyként, hogy ott velük együtt imádkozzon. Nos, ma is hasonlóan munkálkodik, testvéreim, a Szentlélek. Ahogy mondtam, minnyáján mi is pogányoknak születünk. Nincs a szívünkben istenfélelem egyáltalán. De hallunk az Istenről, akár az Ó, akár az Új Szövetségből, szüleinktől, hittanórán, egyéb alkalmakkor. És valahogy a Szentlélek az igék által munkálkodik bennünk, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, sokszor magunk se értjük, hogy mint, de hogy Isten félelem van valahogy a szívünkben. Úgy tudjuk, hogy van Isten, hogy Szent Isten, hogy igazságos, hogy szeretetteljes, hogy hatalmas, hogy nincs nálánál nagyobb. Úgy kezdjük úgy természetesnek tartani, hogy persze, hogy tisztelnünk kell őt, és félnünk kell őt, és keresni az akaratát, igyekeznünk kell a kedvébe járni. Valahogy Isten félelem ébred a szívünkben, testvéreim, és ez már mindjárt, ha így van, a Szentléleknek a munkálkodása. A Szentléleknek a munkálkodása.
A Szentlélek nagyon jól tudja, hogy ez még önmagában nem elég.
Látjuk majd mindjárt, hogy Lídiát is tovább vezeti az Isten félelem állapotából a keresztjén állapotba. Az újjászületett hívő ember állapotába. De már az, hogy pogányból istenfélővé tesz valakit ma is, ez is már a Szentléleknek a csodája. Majd bennünk is munkálkodik a lélek, mert nem csinál fél munkát soha, és végig vezet bennünket is azon az úton, amin Lídiát is végigvezette. Hogy istenfélőből újjászületett hívő keresztjének legyünk. De mondom, ez már így egy nagy csoda, ha valaki pogányból istenfélővé lesz már. Ez is a Szent Lélek munkálkodásának a jele. Ha ott látjuk az életünkbe ezt a dolgot, az már azt jelenti, hogy a Szent Lélek elkezdte bennünk a maga munkáját. Nézzük azonban a második pontot. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Lídia hallgatott reánk. Lukács, aki ott volt, látta, hogy az emberek hogy reagálnak arra, amit Pál beszél. Lukács észreveszi, hogy ez az asszony hallgat reánk. Hallgat reánk. Jól el tudjuk képzelni ezt az egész jelenetet, ahogy ott a szép görög kék ég alatt, folyóska partján, néhány kis olajfa lengedezett a szélben, a kellemes idő van. Ott ül ez a kis asszonycsoport, és ott áll Pál apostol, és beszél nekik. Jézus Krisztusról beszél. Ezt nagyon jól tudjuk, mert itt a tizedik versben azt mondja az írás, hogy megértettük, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Az öröm azért hívott minket oda az Úr, hogy az Úr Jézusról beszéljünk ezeknek az embereknek. Hát Pál odament és beszélt az embereknek az Úr Jézusról. Egy másik gyülekezetnek azt írja, hogy mi úgy beszéltünk nektek Jézusról, hogy szinte, hogy mintha közöttetek feszítették volna meg. Olyan érzékletesen, világosan tudtak beszélni az Úr Jézusnak a kereszt haláláról, a feltámadásáról, az életének a cselekedeteiről. Jézus Krisztus prédikálta ott a folyó partján is, a folyócska partján is az apostol, annak az asszony csoportnak, és Lídia hallgatja őket, és hallgat rájuk. Hallgat rájuk. Ez azért van, testvéreim, mert a Szentlélek munkálkodott a szívébe. Ezért hallgatott az apostolokra. Ezért hallgatott reájuk. Lehet, hogy voltak ott olyanok, akik azt gondolták magukban, hogy minek ezeket nekünk hallgatni. Nem kell nekünk ez a Jézus, jó nekünk ez a zsidó hit, amiben mi vagyunk. És nem kell nekünk itt áttérni, nem kell túlzásba vinni ezt a dolgot, ez így nekünk jó nagyon, ahogy mi születtünk, vagy ahogy neveltek minket, ez így nekünk pontosan elég. Nem szóltak semmit, de nem hallgattak igazán az apostol szavaira. Lehet, hogy mások ott voltak a folyócska partján, és nézegették, hogy milyen szépen fúj a szél, miközben az apostol beszél, milyen szépek a szép kék az ég, süt a nap, milyen érdekes a ruházatuk ezeknek az embereknek. Milyen szép ember ez a Lukács, biztos valami olyan értelmet sugároz a szeme, biztos valami értelmes ember lehet. Az is volt, ugye, orvos volt. És mindenhol járt az eszük, csak éppen nem hallgattak arra, amiről Pál apostol beszélt nekik. Nem hallgattak az örömhírre. Hát sokféle ilyen igehallgató lehetett ott, de a lényeg, hogy Lídia az Isten lelkének a munkálkodása során hallgatott arra, amit az apostol az Úr Jézusról mondott nekik. Hallgat a reánk. Ez, testvére, ma is a Szentlélek munkálkodásának a jele. Ha ülünk a templomban, és hallgatjuk azt, amit nekünk akár én vagy bárki más Jézusról mond. Ahogy hirdeti nekünk az ő tanításait, az ő cselekedeteit, ahogy beszél nekünk arról, hogy mit tett értünk a Golgota keresztjén, most is ezt hirdetem a testvéreknek. Most is ezt a Jézust hirdetem a testvéreknek, aki eljött a földre, aki magára vette a mi bűneinket is, aki elhordozta azoknak a büntetését, és Isten ökle vagy igazságos ítélete lesújtott rá a Golgota keresztjén. És aztán föltámadt a halálból, mert lehetetlen volt néki a halál bilincseitől megbilincseltetni. Föltámadt a halálból, és fölment a mennybe. Dicsőségben ül és uralkodik most is az atyának a jobbján. És ehhez a Jézushoz hívom én is a testvéreket a mai napon. És azt mondom, hogy ebben a Jézus Krisztusban kell hinniük, és az ő követésére kell adniuk a szívüket, a lelküket. Ugyanezeket a dolgokat, amiket én így elmondok a testvéreknek, én ugyanezeket mondta Pál apostol, és onnantól kezdve sok-sok keresztény misszionárius. És hiszem, hogy itt is sokan vannak, akik így beszélnek a környezetükbe. És hívják az embereket az Úr Jézus Krisztusba vetett hitre. Nos, ha valaki hallgatja ezeket a dolgokat, és hallgat ránk, az a Szentlélek munkálkodásának a biztos következménye, vagy jele. Hogyha valaki elzárkózik a lelki dolgoktól, Jézus Krisztustól, ha valakit mindez hidegen hagy, nem érdekli, hogyha valaki itt van, de a feje teljesen máshol van, hogyha magába azt mondogatja, milyen vallási túlzás ez, amiről a tiszteletes úr is beszél, vagy amiről itt bizonyos kegyes körök beszélnek, ilyen beszűkült agyú fundamentalista szöveg ez. Na hát, nem hallgatok én ezekre. Jó nekem így, ahogy én vagyok. Jó nekem így. Így születtem, így neveltek. Vallásos, istenfélő ember vagyok, nekem ennyi elég. Nem hallgatok Jézus evangéliumára. Én hallgatok a csíksomlyói, nem tudom én, tértanításokra, amik otten elhangzanak. Csinálom azokat az istentelen praktikákat, ahelyett, hogy én az Jézusról szóló igaz tanítást hallanám. Testvérek, ha valaki elzárja a szívét, lelkét, mindenféle szemét miatt, az Úr Jézus Krisztustól és az evangéliumától, akkor abban még nem munkálkodik a Szentlélek. Mondjuk meg. Nem munkálkodik benne a Szentlélek. Akiben munkálkodik a Szentlélek, az hallgat a Jézus Krisztus evangéliumára, és a mocskot és a szemetet, a tévtanítást elkerüli. Akkor is, hogyha nemzeti színbe van csomagolva. Testvérek, hallgatunk az igére. Így van? Hallgatjuk az evangéliumot, és hallgatunk rá, akkor ez a Szentlélek jelenlétének a jele. De tovább lép az írás, és azt mondja, az Úr megnyitotta a szívét. Lídia hallgatja az igét, Jézus evangéliumát Jézus követeitől, és közben megnyílik a szíve az evangélium előtt. Ez azt jelenti, hogy megértette, hogy miről beszélnek és kiről beszélnek neki az apostolok. Sőt, felkarolta, ahogy Calvin kifejezi, felkarolja a Krisztust, és a róla szóló tanításokat. És úgy is mondhatjuk, hogy hisz Jézus Krisztusban, és elhatározza magában, elszánja magában, hogy Jézust elfogadja az élete urának és a megváltójának. És Jézus Krisztus akaratát fogja követni a következő életében. Megnyitotta a szívét. Ez az egész lényének a Jézus előtt való kinyílását, tehát a bezárt ajtóknak a kinyitását jelképezi, vagy mondja ez a szó. Megnyitotta a szívét, de nem ő nyitotta meg a szívét, ugye, ahogy mondanánk mi, hogy mi nyitottuk meg. Nem, hanem az Úr nyitotta meg az ő szívét, így olvassuk. Az Úr nyitotta meg a szívét. Nem arról volt szó, hogy a Pál apostolék olyan ügyesen magyarázta, hogy az egyszerűen rábeszélték. Addig-addig mondogatták, hogy csak meggyőzték. Mert olyan ékes szólóan, olyan szívre hatóan tudtak beszélni, hogy hát beadta a derekát, ugye Lídia. Hát ha már ilyen szépen mondják, van ebbe valami, és akkor nem. Nem erről van szó. Arról sincs szó, hogy Lídia egy üzletasszonyként egy rendkívül értelmes, okos valaki volt, aki sokkal okosabb volt, mint az ott ülő többi asszonyok, és ő az okosságánál fogva megértette ezeket a dolgokat, és aztán ő egyszer csak úgy az értelmességénél, a nagy bölcsességénél fogva ő elfogadta ezeket. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő lelke által munkálkodott a szívébe, és ez az asszony eközben megtapasztalta, hogy elkezdek bízni ebben a Jézusban, akiről itt beszélnek nekem. És tudom, hogy ő az én bűneimet magára vette, ő ezért halt meg a kereszten, hogy föltámad, hogy ő az Úr, és ő a Krisztus, a mi zsidó népünknek megígért messiás, most már nem kell a régi dolgokat gyakorolnom, hanem egy új életet, egy új hitet kezdhetek el gyakorolni. Követhetem őt. Megnyílt a szíve a Krisztus előtt. Testvérek, ez ma is a lélek munkájának a következménye. A biztos jele. Hogyha a szívünk megnyílik az evangélium előtt, pontosan Jézus Krisztus előtt, és egyszerűen befogadjuk Jézust a szívünkbe, egyszerűen hiszünk Jézus Krisztusban, és elhatározzuk, hogy mi nem fogunk úgy élni tovább, hogy eddig, hanem mostantól úgy élünk, hogy ő mutatja nekünk, hogy ő vezet az ő igéje és lelke által. Egy új életet kezdünk. Ezt, testvérek, én nem tudom senkibe elérni, de ha állna itt akár Spurgeon, vagy én nem tudom melyik nagy igehirdető, ő se tudná elérni, Ravasz László se tudná elérni az ékes szólásával közöttünk. Mert emberi igehirdető nem alkalmas arra, hogy megnyissa egy ember szívét, lelkét a Krisztus előtt. És ha valaki ezt az egész Krisztus ügyet és magát Krisztust elfogadja, nem azért van, mert ő okosabb lenne, meg ügyesebb lenne, mint a többiek, hanem azért, mert a lélek munkálkodik a szívében, és megnyitja a szívét az evangélium előtt. Ekkor történik az igazi megtérés, testvérek. Különben nem történt igazi megtérés. Meg kell mondjuk, mert sokan abba a tévhitbe ringatják magukat, hogy ők megtért emberek, és közben nem tértek meg. Azért, mert valaki istenfélő, nem azt jelenti, hogy megtért. Lídia is istenfélő volt, de még nem volt a szíve nyitva az Úr előtt. Istenfélő volt, de még az Jézus Krisztus hiányzott a lelkéből, az életéből. Vannak emberek, akik úgymond emberi rábeszélésre, vagy emberi erőlködéssel a saját eszük folyamán odáig jutnak, hogy na Jézusra igen mondunk. Nem igazi megtérés. Az igazi megtérés akkor történik, mikor az Úr az ő lelke által nyitja meg a szívünket. Ez egy csodálatos közbeavatkozás. Amikor az Isten lelke titokzatos módon úgy munkálkodik az ember lelkében, szívében, hogy ő Jézus Krisztust megváltójának fogadja el, és urának vallja. Megnyitja az Úr a szívét. Ha megnyitotta a szívedet, akkor ez a lélek munkája. Tetten érted a lelket. De ha még nem nyitotta meg, ahogy Lídiában, úgy benned is ezen munkálkodik. Azon munkálkodik, hogy istenfélőből hívő ember legyél. Mert az igazi istenfélelem a hívő élet. A Jézus Krisztus követés, ez az igazi istenfélelem. Ez az istenfélelemnek a csúcsa, a teljessége. És a lélek mindnyájunk szívébe ezen folyamatosan dolgozik. Most is, ma is, itt is. Megnyitotta az Úr lelke a szívét. A negyedik dolog, amit látunk az igében, és Lídia megkeresztelkedett háznépével együtt. Lídia megértette, hogy miről beszélnek az apostolok, felesküdt a szívébe Jézus Krisztusra, megnyílt a szíve az Úr előtt, és a belső döntésének a külső megbizonyítására kéri a keresztséget. Valószínűleg nem egy fiatal valaki volt, hanem egy idősebb özvegyasszony lehetett. Kéri a keresztséget. A keresztelés abban az időben egy nyilvános és elkötelező hitvallás volt. Annak a kifejezése, hogy az életemnek egy szakasza lezárult. Valószínűleg ott a folyóvízbe meg bemerítették őt. A bemerítéskor lenyomták egészen az embert a víz alá. Azért azt fejeztek, hogy meghalt az illető, és utána följött a vízből. Jézus is így keresztelkedett. Zsidóknál szokásos keresztelési szertartás volt. Valami elmúlt, elvitte a víz, és új emberré lettem. Új emberként emelkedek ki a vízből. Jézusban hittem, az életem egy szakasza lezáródott, és most én egy új ember vagyok. Keresztjén hívő ember vagyok, Jézus követője. Ezt a dolgot nyilvánosan vállalja ez a Lídia a többi zsidók előtt, akik ott vannak, még a folyóparton. De vállalja azt is, hogy azok majd hazamennek, elmondják a pogány férjeiknek, akik majd elhíreztelik a barátaiknak, meg a régi katonatársaiknak, hogy hallottátok, hogy ez a Lídia mit csinált? Hogy ez megbolondult, vagy megzavarodott, vagy micsoda, hogy ide jönnek ilyen emberek, itt valami Jézusról beszélnek, aki ott Jeruzsálemben meghalt, meg állítólag költemet, csak hogy most hisz benne. De valami baj van ugye Lídiával. Eddig azt hittük, hogy olyan józan, olyan gyakorlatilag, olyan materiális valaki, hogy ez a bíborárus, jól csinálja az üzletet, ugye, és hát ez egy ilyen értelmes valaki, de most úgy látszik, valami bekattan nála. Mert Jézus Krisztus kezdi el itten vallani, meg hirdetni, meg vállalni. Hát testvérek,
Nem baj, Lidiát nem érdekli a dolog. Ő nyilvánosan vállalja, hogy ő bizony Jézus Krisztus követője. Ez a Szentlélek munkája. Amikor testvérek, valakiben a Szentlélek munkálkodik, akkor az ma is nem fogja szégyelni senki előtt, hogy ő a Jézus tanítványa. Az nem fogja senki előtt elhallgatni, hanem fölbátorodik. Bátor lesz és nyílt lesz és vallomást tesz arról, hogy igen, én Jézus követője vagyok. Igen, én ezt és ezt azért csinálom így, meg azért mondom úgy, meg azért intézem amúgy, mert nekem az Úr az igében ezt tanítja. Én azért vagyok más, mint ti, azért vannak más erkölcsi értékeim és más életmódom, életvitelem, mert Jézus Krisztusra hallgatok. Jézust vállalni, ez a Szentléleknek a munkája. Hogyha valakibe testvérek, a Szentlélek nincs jelen, az nem fogja Jézust vállalni. Sunnyogni fog. Az Isten félelmével együtt lehetséges. Az elhallgatja, azt mondja, hogy nem hivalkodó ember vagyok, nem hivalkodó, gyáva. És nincs is neki miről beszélnie. Nincs is neki miről beszélnie. Miről beszéljen. Ha valakiben ott van a lélek, testvérek, a lélek nyílt és bátor emberekké tesz bennünket. Akik Jézusról beszélünk, a hitünkről vallomást teszünk, és mindenki tudhatja rólunk. Kigúnyolhatnak, kinevethetnek, nem érdekel minket. Mi tudjuk, hogy az Úr, és mi az ő követői vagyunk, és vállaljuk őt. Ez a lélek munkájának a jele. És figyeljünk ezzel kapcsolatban arra is, testvérek, hogy Lídia nem csak önmagát keresztelteti meg, hanem itt jön az egészen döbbenetes dolog, hanem a ház népét is. Ezt olvasunk. Ház népét, hogy a gyerekeit, ha voltak neki, valószínűleg voltak, családtagjai, rabszolgái, az egész az üzletbe vele együtt dolgozó munkatársai, mindenkit megkereszteltet, és az apostolok megkeresztelik őket, és nem várnak arra, hogy azok mindenki megtérjen. Mindenkit megkeresztelnek. Testvérek, ez az asszony nem csak maga akarja követni Jézust, hanem az a szándék van benne, hogy az enyém is, akiket ismerek, akiket szeretek, akik velem együtt vannak, ők is ugyanazt a Jézust kövessék, ugyanabban a hitben éljünk mi mindnyájan. Elhagyva a pogányságot, vagy éppen a zsidó hitet is. Jézus Krisztust kövessük. Ez is a lélek munkájának a jele, testvérek, és ezt nem csak nála látjuk, hanem a Bibliában ott látjuk, hogy Cornélius jön a ház népével együtt. A Filippi börtönőr, a későbbiekből olvasunk róla, Crispus, Aristobulus, Narcissus, Stefanás, mind jön a ház népével együtt, hogy ők Jézust akarják követni. A Szentlélek azt munkálja, testvérek, hogy egy ember ne csak maga akar Jézust követni, hanem a legközelebbi családtagja, gyerekei, felesége, férje, szülei, mind Jézust akarják követni. Egy hitel legyenek. Ma is így van ez. Calvin szavai időszerűek. Azt mondja, valóban minden kegyes embernek azon kell fáradoznia, hogy akik tőle függnek, azok is ugyanannak a hitnek részesei legyenek. Mert aki a házába uralkodni akar, de nem törődik azzal, hogy náluk Krisztusnak helyet adjon, nem méltó arra, hogy Isten fiai közé számláltasson, és mások felett hatalmat gyakoroljon. Tehát minden hívő úgy igyekezzék háznépét igazgatni, hogy háza az egyháznak mása legyen. Milyen csodálatos ez. Ha a lélek ott van bennünk, mi is nyíltan vállaljuk Krisztust, és azt akarjuk, hogy a mi drága szeretteink, ők is ugyanezt a Krisztust, az ígét kövessék mindenben. Ez a lélek munkálkodásának a jel. És az utolsó dolog, testvérek, azt mondja az írás, hogy így szól Lídia, ha az Úr hívének ítéltetek engem, jöjjetek házamhoz, és maradjatok ott, és unszolt minket. Hát mi van ebbe, testvérek? A Szentlélek úgy munkálkodik ebben az asszonyban, hogy ő lesz az első európai keresztjén, férfiak megszégyenítésére mondjuk, az első európai keresztjén egy Lídia nevű asszony volt, aki, amikor megszólal, akkor az alázat cseng a szavaiban, ha az Úr hívének ítéltete. Hát persze, hogy annak ítéltek. Ja, ez előbb ítélték annak. Megkeresztelve, elismerték a hitét az apostolok. De még továbbra is ott van benne az alázatosság. Ha az Úr hívének ítéltetek, ha a Kürios követőjének tartotok engem, akkor jöjjetek az én házamba. Ebbe, testvérek, mi van? Ebben van a testvér szeretet. A testvér szeretet. Jöjjetek az én házam. Hát nektek nincs hova menni. Ismeretlen országba jöttetek, ismeretlen emberek közé. Nincs ennivalótok, innivalótok. Nincs egy zug, ahol meghúzhatnátok magatokat az eső vagy a napfény elől. Jöjjetek oda az én házamba.
és majd én gondoskodom rólatok, adok nektek szállást, mindent, amire szükségetek van. És az apostolok, amikor talán egy picit vonakodnak, és azt mondják, hogy nem kell ezt, akkor, mert az Úr majd gondoskodik rólunk, akkor unszolt bennünket. Tele volt ez az asszony örömmel és hálaadással, és ebből fakadt ez az unszolás, ez az erőszakoskodás, ez a szent erőszakoskodás, hogy de jöjjetek, hát van nekem helyem, és van elég nagy házam, és van elég pénzem, és nyugodtan jöjjetek oda én hozzám. Érezzük ebből, hogy szereti ezeket a messziről jött Krisztus tanítványokat. Szereti a lelki testvéreit. És nem csak ebből érezzük, hanem abból is, hogy nagyon jól tudjuk, hogy utána az ő házában volt annak a filippibeli gyülekezetnek az egyik központja, hanem a központja. Ott jöttek össze aztán mindazok, akik Filippibe a későbbiekbe is megtértek, és Jézus követői lettek. Ez az asszony megnyitotta a házát a hívő testvérei előtt, mert szerette őket. Testvérek, ez ma is így van. Ha valakiben ott van a Szentlélek, és ott dolgozik benne, az nem bezárkózik, nem elzárkózik a testvéreitől, hanem elkezdi őket szeretni. És ha ez abban nyilvánul meg, hogy kinyitja a lakásának az ajtaját, vagy másban nyilvánul meg, sok mindenbe lehet. De szereti a testvéreit, az, akiben az Úr lelke van, testvérek. Szereti a test. Örül, hogyha találkozhat velük, hogyha beszélgethet velük, meghallgathatja őket, segíthet rajtuk, mellettük állhat. Éppen ezért közösségi emberré válik, mert a szeretet közösséget teremt. Magához öleli őket. És Lídia mindezzel a testvér szeretettel tulajdonképpen még egy dolgot elkezd. Elkezdi azt, ami minden istenfélő emberre és hívő keresztény emberre is jellemző. Elkezdi a szolgálatot. A szolgálatot. Mert amikor oda befogadja azokat az embereket, akkor az azt jelenti, hogy onnantól kezdve jönni fognak a házamba olyanok is, akiket esetleg nem akarok ott látni. A házamra fognak szórni mindenféle gúnyt, vagy bántást a környék lakói. És lehet, hogy jönnek olyan emberek is, akiket nagyon szeretek, és nagyon nagy örömmel fogom őket látni, de azért terhes lesz a jelenlétük, mert lehet, hogy olyankor jönnek, amikor éppen más dolgom lenne, meg máshol kéne lennem. De őket kell fogadnom, nem baj. Elkezdi a keresztény életbe ezt a szolgálatot végrehajtani. Odaadja a házát és a javait az Úr ügyére, az Úr szolgálatára. A léleknek, testvérek, a jele ez. Az ember szívébe testvér szeretet ébred, és elkezdi szinte ilyen magától értetődően azt, amit keresztény szolgálatnak. Nem kell dumálni neki, hogy te csináld már meg ugyan, ha lennél olyan kedves. Csináld már meg ezt. Tegyél már keresztbe két fűszálat. Az Úr ügyébe. A gyülekezet a lelki testvéreid érdekébe. Ugyan már, ha volna két perced. Nem kell könyörögni. Az Úr lelke azt munkálja, hogy természetesen jön. Ha az Úr hívének ítéltetek engem, hát jöjjetek, itt a háza. Amikor kiszabadulnak a börtönből az apostolok néhány nappal később, hova mennek? Mennek Lídia házába. És az ott összegyűlt atyafiakat bátorítják, és úgy mennek tovább aztán Filippiből. Ennek az asszonynak a házában egy keresztény szolgálati centrum létesül. Az első Európában. Az első, de nem az utolsó. Íme testvéreim a lélek munkálkodásának a nagyon világos, nagyon egyértelmű jelei. Egy pogány elkezdi félni az Istent, hallgat Jézus Krisztus evangéliumára és az azt hirdető emberekre, megnyitja a szívét az Úr, egy fölveszi a keresztséget, ami által vállalja Krisztus nyilvánosan is, és végül pedig testvérszerető és szolgáló életbe fog ez az asszony. A lélek munkálkodásának jele. Hogyha ezeket látod és látjuk magunkban, örvendezzünk. Örvendezzünk, testvérek. Mert az Isten arra méltatott, az Úr Jézus arra méltatott, hogy az ő lelke által dolgozik bennünk. És legyen jó reménységünk arról, hogy amit elkezdett, azt el is végzi. Ne álljunk ellen a lélek munkájának. A lelket meg ne oltsátok, miközben ezeket a dolgokat bennetek is, bennem is végzi folyamatosan. Örüljetek ennek, és engedjétek, hogy elvégezze bennetek a munkáját. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy láthatjuk a te lelked munkáját ennek az első európai keresztjénnek az életében.
És köszönjük, hogy azóta sok európainak és a világ sok részén élő embernek a szívében, lelkében ugyanezeket a dolgokat végezted el a te drága szent lelked által. Kérünk téged arra, hogy bennünk is munkáld ezeket a csodálatos dolgokat, eseményeket, és add, hogy a Lídia nyomába léphessünk ezekben a dolgokban, amiket ma is hallottunk. Hadd legyen a mi életünk is egy ilyen nyitott könyv, amiből mások olvashatják a te lelkednek bennünk végzett munkáját. Kérünk téged arra, Urunk, hogy titokzatosan, de mégis valóságosan az ige által dolgozz minnyájunkban, és végezd el a te szentséges és téged dicsőítő munkádat. Kérünk így a most közöttünk először úrvacsorázó konfirmandus testvéreinkért. Kérünk így téged, hogy munkálkodj a szívükben, hogy ők is Lídiához hasonlóan Istenfélőből igazi keresztjének legyenek, hiszen megérthettük, hogy az Istenfélelem a Krisztus követésében jelenik meg legtisztább formában. Kérünk, add meg nekik ezt, és add meg, Urunk, mindnyájunknak, akik itt lehetünk. Látod, hogy hogy jöttünk ide mindenféle terhekkel, mindenféle aggodalmakkal a szívünkben. Kérünk téged arra, hogy hadd tegyük most mindezt le, és hadd kérjünk tőled igazi erőt, belső bátorságot a mi feladatainknak a megoldásához, szolgálataink elvégzéséhez, a testvér szeretethez, a bizonyságtételhez. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy a hétköznapi élet terhei, gondjai, bajai ne nyomorítsanak meg bennünket a hit dolgában, és a szolgálat dolgában, és a te szereteted dolgában. Kérünk, hogy lelked elevenítsen meg bennünket, és töltsön el új tűzzel és erővel. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk most magunkat. Kérünk, hogy áld meg az úrvacsorai közösségünket is. Add, hogy amikor idejövünk, a lélek által igazi közösségünk lehessen veled, és egymással is. Köszönjük, hogy bűneinket letehetjük, és megtisztulhatunk a te kegyelmed, a te szereteted által, és új életet kezdhetünk. Kérünk, add, hogy ez így lehessen. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A lelket meg ne oltsátok. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. És úrvacsora osztásra készülődve a 304. énekünket énekeljük. A 304. számú dicséretünket kijelölt verseivel. A 304. énekünk 6., 8. és 9. versét énekeljük el. A 6. vers így kezdődik. Isten báránya jövel, mutasd szelídséget. Uram, felemelt fővel, várom idvességet.